A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége Baksai Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, és a téma továbbra is a Trianon 100, 10x10 év számokban az elmúlt 100 év gazdaság története című könyv vet jelentette meg tegnap egészen pontosan, tehát ezen a héten a Magyar Nemzeti Bank, amelyet most már a jegybank honlapján is lehet olvasni. Nagyjából a műsor első részében eljutottunk a 90-es évekig, akkor egészen pontosan az első szabadon választott kormány tevékenységig, utána ismét egy más korszak jött, ez nem teljesen a 10x10-es metodikába illik, de talán fontos arra emlékezni, hogy 1994-től egy teljesen más gazdaság filozófiájú kormány jött, a MSZP-SZD szalkott a kormánykoalíció, kétharmados többséget tegyük hozzá, és egy bokros csomag volt a nyitány, tulajdonképpen 1995 márciusában. Hogyan lehet ezt a korszakot minősíteni? Akkoriban, amikor a bokros csomagról volt szó, ez a gazdaság stabilizációt szolgáló törvénycsomagnak lett ugye hivatalosan elnevezve, javított a kondíciókon?
Érdemes valóban ezt az évtizedet és a következőt is részletében elemezni, mert ez nem egy egységes évtized volt, még ha itt 10 évekre tagoltuk is a könyvben ezt a 100 évet. Ugye a 90-es évek közepére, vagy 94-től Magyarország már éppen kilábalt volna a transformációs válság okozta sokból, recesszióból, de akkor az említett új kormányzat úgy ítélte meg, hogy ez a gazdasági növekedés ez nem állítja helyre magában az egyensúlyt, hanem megszorító intézkedésekkel van szükség arra, hogy a külgazdasági és a költségvetési egyensúly javuljon. Ennek érdekében ugye meglepetési inflációt alkalmaztak, költségvetési kiadásokat és beruházásokat csökkentették, leértékelték az árfolyamot. Ennek az lett a következménye, hogy ugyan az egyensúly valóban helyreállt, csökkent a költségvetés hiány és a külgazdasági deficit is, de a növekedés is megállt egy, talán két évre, a beruházás és a fogyasztás jelentősen visszaesett. Utána, amikor ennek a soknak a hatása elmúlt, akkor a 90-es évek végén, akkor kezdődött Magyarországon valóban egy olyan gazdasági növekedés, ami az 2000-re kulminálódott talán, ami egyensúllyal is járt, úgyhogy ebben a néhány évben sikerült ott a 2000 körül megvalósítani a gazdasági növekedés és az egyensúly összhangját.
Ez már ugye más színvezető kormány volt, tegyük hozzá, ez volt az első Orbán kormány aktív ténykedése 98-tól 2002-ig, miként utalt rá, ebben az időszakban magyar gazdaság élbolyban volt a kelet-közép-európai tagállamok közül, talán a csehek jártak előttünk, de úgy általában ugye vagy fej-fej mellett voltak, vagy picit húztak ránk egy kört. Nézzük, hogy hogyan lehet megítélni ezt a korszakot, ez 2002-ig tartott, ugyancsak nem a 10x10-es metodikába illik most ez az elemzés, de gazdaság történeti szempontból mi az, ami jellemzője volt, milyen elemeket emel neki a tevékenységből?
Ahogy mondtam, ez a korszak tudta rövid időre felszámolni azt a kettősséget, ami szintén egy hungarikum volt egy évszázadon keresztül, vagy az gazdasági egyensúly és a növekedés csak egymás rovására valósulhatott meg korábban. Ugye akkor sikerült növekedést elérni korábban, amikor az eladósodással járt együtt, most ez ebben az időszakban megszűnt. A magyar költségvetés hiánya ebben az időszakban csökkent először a Maastrichti elvárás 3% közelébe, csökkent az államadósságráta is ezekben az években. A gazdasági növekedés gyors volt, 5-6% körül.
És közel voltunk az euró bevezetéséhez, hiszen akkor kvázi céldátumként lebegetett előttünk, hogy 2006-2007, nem?
Igen, ki volt tűzve, és közelinek tűnt, és a kritériumokat is teljesítettük, illetve említeném még a lakáspiacot, ami a 90-es években egy mostoha gyermeke volt a magyar gazdaság és társadalom politikának. A 60-as, 70-es években látszódott, hogy igen, sok lakást is képes megépíteni a magyar gazdaság, és szükség is van rá. Tegyük hozzá, ezek jelentős részben panellakások voltak akkoriban.
Vidéken pedig ugye kaláka módszerrel, igen. Összefogás alapján.
Így, igen. De 2000 után elkezdődött egy olyan lakáspolitika, ami aztán 2003-ra lehetővé tette, hogy több mint 40 000 lakás épüljön és megújuljon a magyar lakásállomány, illetve még egy dolgot mondanék, hogy ez egy patrióta gazdaságpolitikának nevezhető ez az időszak. A magyar kis- és középvállalkozásokat a Széchenyi program nagy összegekkel támogatta.
Igen, ez jelentős eltérés volt a korábbi gazdaság filozófiához képest. 2002-ben megint egy új kormány jött, 2004-ben pedig beléptünk az Európai Unióba. Ha visszatekintünk, akkor nyugodtan a lábunkat is lóbálhattuk volna, annyi pénz érkezett elmetleg legalábbis, de ez a korszak sem volt éppenséggel sikerekkel teli.
Sikerült sokkal több pénzt elkölteni, mint amennyi érkezett, és eredménytelenül. Én 2007-ben vagy 2008-ban egy bécsi konferencián voltam továbbképzésen, és ott is nem is tudom, milyen származású oktató mondta a rossz indulat nélkül, hogy a 2002 utáni magyar gazdaságpolitika az az állatorvosi lova a gazdaságpolitikáknak, mert körülbelül minden el lett rontva, amit csak lehet. 2002 után egy óriási költségvetési költekezés kezdődött. Az államháztartás hiánya az 7% körüli volt évekig, de a 9%-ot is elérte, ami békeidőben, válság nélkül egyébként példátlan a fejlett és a fejlődő országok között.
Ez volt ugye 2006-ra, az a, 2006-ra. Ez a szép rekord.
Igen. Ugyanakkor a foglalkoztatás jelentősen csökkent, az évtized végére Magyarországon volt a legalacsonyabb foglalkoztatási ráta az Európai Unióban, mert ezt a magas költségvetési hiányt ezt egyre nagyobb munkát terhelő adókkal próbálták fedezni, úgyhogy az emberek nem voltak ösztönözve arra, hogy dolgozzanak. Indokolatlanul magas szociális támogatást kapott az, aki dolgozhatott volna, de mégsem dolgozott. Külföld felé adósodtunk el, és hát az egyik legnagyobb bűn ennek a gazdaságpolitikának, hogy engedte, sőt ösztönözte is a lakossági devizahitelek terjedését, azzal, hogy óriási volt a költségvetés hiánya, az inflációt is felvert egyébként a költségvetés részben a szabályozott árakon, részben az áfaemelésen keresztül. A jegybank megemelte az alapkamatot, úgyhogy a forintban történő eladósodás egyre drágább volt, miközben a külföldön egyre csökkentek a hozamok, úgyhogy a magyar háztartások arra voltak ösztönözve, hogy a bankrendszeren keresztül devizahiteleket vegyenek fel. Ez a 2000-es évek közepét jellemezte, és azt hiszem a GDP 5-ig nőtt a magyar háztartások devizahitel állománya.
Ami egy ugyancsak egy extrém mutató, hogyha megnézzük a régiós országokét, nem? És ráadásul olyan devizanemben, ami nem éppen Magyarországra volt a jellemző.
Ami abszolút extrém, hiszen a magyar háztartásoknak bevétele nem volt euróban. Tehát ez az, amit így gazdasági nyelven szóval óriási kitettségnek nevezünk. Az, hogy a vállalatok is euróban adósodtak el, az kicsit természetesebb volt, mert ők exportáltak, abból volt euróban. Aztán amikor beszéltünk a 2006-ról is, amikor megváltozott a magyar gazdaságpolitika, de most előreugranék már a 2008-2009-ben kezdődő válságra.
Hát akkor nézzük, hogyan ért bennünket el. Milyen állapotban volt akkor a magyar gazdaság?
Legyengülve volt, ugye a költségvetés már korábban kihasználta a mozgásterét, az államadóság ráta folyamatosan nőtt, nem tudta már, igen, ezt lezárnám, és a háztartások pedig devizaadósságot halmoztak fel. És ebben a helyzetben emelkedtek meg a hozamok, amikkel a magyar háztartások szembesültek, leértékelődött a forint, és így egyre nőttek a lakosság törlesztő terhei, és egy rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, a közvetlen a lakhatásukat fenyegette a korábbi gazdaságpolitikai hiba, és az, hogy tartalékok nélkül kerültünk be ebbe a válságba. Tartalékok nélkül azt is jelenti, hogy még más országokban költségvetési ösztönzéssel tudták élénkíteni a gazdaságot, Magyarországon a korábbi magas hiány és a korábbi magas adósság miatt erre nem volt lehetőség, hanem megszorító gazdaságpolitikák léptek életbe, növelték az adókat, csökkentették a kiadásokat, ami tovább mélyítette a válságot.
Ha nem jön az IMF, vagyis a Valutalap és az Európai Unió Világbank triumvirátus mentőcsomagja, Magyarország csőd, döt mondott volna? Abban a helyzetbe kerültünk, technikai értelemben legalábbis?
Hát amit láttunk, hogy a piaci bizalom az joggal elillant 2008 őszén Magyarországról, és úgy működik az államfinanszírozása, hogy folyamatosan lejáró adósságokat, folyamatosan új kibocsátásokkal kell hétről hétre egyébként finanszírozni. Hát ez akkor nagyon megnehezült, rendkívül nehéz helyzetbe kerültünk. Nehezen belátható következményei lettek volna, hogyha nincsen IMF és EU mentőcsomag. Hát egyfelől mentőcsomagnak nevezzük, másfelől komoly feltételei voltak, és a magyar gazdaságot és a pénzügyi szuverenitást az bizonyos értelemben gúzsba kötötte.
És hát tegyük hozzá, ha már Hungarikumról beszélünk, mi voltunk az első Európai Uniós tagállam, amely kvázi erre a listára fölkerült, kvázi szégyenszemre mi mehettünk Brüsszelbe és Washingtonba pénzt kérni, hogy átmenetileg finanszírozunk magunkat, nem?
Abszolút, tehát ez egy szép szégyenlistának is nevezhetnénk. És
akkor így jutunk el 2010-ig.
2010-ig, és ezeknek a mentőcsomagoknak, ha így nevezzük, egy hátránya volt még, hogy viszonylag rövid volt a lejáratuk. Tehát amíg Magyarország képes a piacon kibocsátani 10 vagy 15 éves állampapírokat is, devizában még hosszabbat is, úgy ezeket néhány év után el kellett kezdeni törleszteni. Tehát eljutunk 2010-ig, amikor egy új polgári kormány lépett hatalomba, és ők szembesültek azzal, hogy már 2011-től el kell kezdeni törleszteni ezeket a hiteleket. Miközben a válsághelyzet egész Európában elhúzódott, ugye 2012-ben jött az európai szuverén adósságválság, tehát nagyon nagy kihívás volt, de sikerült az IMF és az EU hiteleket is időben törleszteni, sőt, előtörleszteni részben.
Mikor álltunk lábra, mikor mutatható ki tetten a gazdasági növekedés, amely mégiscsak ugye a fokmérője egy ország gazdaságpolitikájának?
2010-től egy egészen új gazdaságpolitika és költségvetési politika vette kezdetét. Ahogy már mondtam, a gazdasági növekedés és az egyensúly kettőssége korábban még egymással ellentétesen hatott, és azt tűzték ki, hogy a kettőt egyszer érjék el, és ennek a bázisa pedig a foglalkoztatás növelése legyen. Ugye az volt akkor a politikai cél, hogy 1 millió fővel nőjön a foglalkoztatottak száma. Ez egyébként 2019-ig 850 ezer fővel sikerült is növelni. Ha nincs a koronavírus járvány, akkor nem is tudjuk, hogy 900 ezeret is elérhette volna.
És már beléptünk az utolsó 10 esztendőbe, tulajdonképpen itt pontot is tehetnénk a beszélgetés végére, de azért definiáljuk, hogyha már végigmentünk az elmúlt 100 évben, hogy minek lehet minősíteni az elmúlt 10 évet. Hát sajnos a 2020-as esztendő az már ugye kipipálva a koronavírus okozta sok miatt, de a 2019-el lezárjuk a mögöttünk hagyott 10 esztendőt, amiben látványos gazdasági növekedés van, a gazdasági is egyensúly létrejött, egy teljesen más típusú szerkezet, és hát itt a friss Eurostat alapján, mármint számai alapján konvergencia is megindult, úgyhogy itt nagyjából azért pozitív a mérleg, nem?
Szerkesztő úr jól összefoglalta, sőt a könyvben azt a következtetést vonjuk le, hogy ez az elmúlt 100 év gazdaságilag legsikeresebb évtizede, gazdaságilag és jóléti szempontból is. Ugye az előbb említett 2010-ben kezdődő reformok először a költségvetési pénzügyi stabilitást hozták meg, 2013-tól pedig a növekedési fordulatot, és azóta valóban Magyarország gazdasági növekedése több mint 2 százalékponttal meghaladta az Európai Unió növekedési ütemét, ami felzárkózásnak tekinthető, tehát így belátható távolságba került, hogy Magyarország gazdasági fejlettsége eléri az Európai Uniót. Ugye most 74%-on álltunk a legfrissebb adatok szerint, ami Csehországtól eltekintve a visegrádi régióban a legmagasabb, és mintez javuló pénzügyi egyensúly mellett valósult meg. A költségvetési hiány ugye 2%-ra csökkent az elmúlt években, most tekintsünk el az idejévtől, folyamatosan csökkent az államadósság rát, egyébként csak Magyarországon csökkent 2011 óta minden évben. 2017 óta lényegében folyamatosan az infláció a célsávban mozog, 3% körül, ez sem gyakori, és a foglalkoztatása már említett módon jelentősen emelkedett.
Ha már gazdaságtörténet, és akkor itt egy teljesen más topikot váltunk, mi magyarok mindig Ausztriához szeretjük magunkat viszonyítani, már évszázadok óta Budapestről a Hofburgra vetjük a szemeinket, és hát a célkitűzés az, hogy belátható időn belül felzárkózni Ausztria szintjéhez. Hol tartunk ebben a folyamatban? A jegybank szakértői is foglalkoznak ezzel a témával folyamatosan.
Igen, ugye történelmileg visszanézve Magyarország ritkán haladta meg az osztrák fejlettség 60%-át. Hogy mi a gazdasági növekedés oka, erről változtak az elméletek időben. Először talán a nyersanyagokat találták a legfontosabbnak, aztán a technikai fejlődést, ma már talán az intézményeket hangsúlyozzák a leginkább. Én azt hiszem, hogy ennek van egyébként egy különleges jelentőség az elmúlt 100 évben, mert az osztrák vagy a nyugati fejlődés egy sokkal egységesebb intézményi környezetben valósulhatott meg, míg Magyarországnak csak az államformája is számtalanszor változott, és azon belül is hát a politikai stabilitás az időnként erősen kétséges volt. Ma Magyarországon a gazdasági fejlettség az ismét az osztrák szint 60%-a körül van, de reálisnak tűnik, hogyha ezt a növekedési ütemet, amit az elmúlt 7 éven produkált Magyarország, még fenntartjuk 10 évig, akkor megközelítjük, hogy elérjük az osztrák szint 80%-et, ami azt is jelenteni, hogy elérjük az Európai Uniós átlagot.
Tehát nagyjából akkor el tudunk jutni ilyen olasz szintre, elméletileg olasz-spanyol szintre, úgy fejlettség tekintetében? Hozzávetőleg ők adják ugye az európai átlagát, de még maradván továbbra is a könyvnél, hát lehet, hogy ezt le kellett volna kezdeni a beszélgetés, miért fontos, hogy ismerjük az elmúlt 100 év gazdaság történetét, lesznek minden bizonyal kritikusok, akik szerint ez egyfajta múltba révedés, és inkább a jövőt kéne elemezni, vagy kutatni.
Van egy sokat idézett mondás, hogy aki nem ismeri a történelmét, az arra van ítélve, hogy újra átélje. Ez hiszem George Santayana-tól, egy spanyol-amerikai filozófustól, történésztől származik. Szerintem nagyon fontos tanulságokat tudunk levonni az elmúlt 100 évből. Ugye az a minimum, hogy ezeket a gazdaságpolitikai hibákat, amiket Magyarország korábban elkövetett, azokat ne ismételjük meg, viszont figyeljük meg, hogy mik voltak azok a pozitív dolgok, amiket elértünk, tehát a humántőkébe való fektetés, a külső eladósodásnak a visszafogása, az egyensúly és a növekedés együttes támogatása, a foglalkoztatásra alapozott gazdasági növekedés, ezek a legpozitívabb tapasztalatok, azt hiszem. Még azt tenném hozzá, hogy a saját történelmünk mellett mások gazdaságtörténetét és gazdaságpolitikáját is figyelni kell. Egyébként a jegybank kiadványai ezzel is foglalkoztak, ajánlom az olvasók figyelmébe a Versenyképesség és Növekedés című kötetet, ami részletesen elemzi a legsikeresebben felzárkózó országok múltbeli gazdaságpolitikáját.
Hát azt tudjuk, hogy hova akarunk felzárkózni, a sokat emlegetett bezzeg Ausztriához, de hogyha a térségre vetjük a szemeinket, mégiscsak itt vagyunk a kelet-közép-európai térségnek a közepén. Itt milyen most a magyar pozíció, és itt meg kire kell figyelnünk, ki lehet esetleg a követendő példa?
Ugye 2000 körül Magyarország, ahogy beszéltünk róla, a régió élővasa volt Csehországot követően, utána a 2000-es évek gazdaságpolitikai hibái miatt jócskán lemaradtunk, Szlovákia is megelőzte számottevően Magyarországot, és Lengyelország is. Románia egy gyorsan feljövő ország, azonban 2010-es évek sikeres gazdaságpolitikájának köszönhetően 2019-re ez a 74%-os szintünk, ez már magasabb, mint a szlovák és a lengyel szint.
Tehát akkor szervezetileg 15 évbe telt, mire visszaelőztük őket?
Nehezebb kijavítani a hibákat, igen, mint elkövetni, és tovább tart. A román gazdaságról talán még azt mondanám, hogy olyan gyors növekedésben vannak, de erősen, hát hogy mondják, túlfütöttnek tűnik, és már a válság előtt is az egyensúlytalanság tüneteit mutatta, úgyhogy kérdéses, hogy ez meddig tartható ott fenn.
Amúgy, hogyha nem a koronavírus okozta sokkot élnénk át a magyar gazdaság szerkezetén, mi az, amit esetleg javítani kell, vagy kellene? Közismert, hogy exportkitett gazdaság vagyunk. Ebben a szituációban, ugye, ami eddig, ha lehet így fogalmazni, képlet volt, az kicsit átalakult méreggé.
Igen, Magyarország egy duális gazdaság, talán ez a legnagyobb kihívása, hogy egy versenyképes, exportképes nagyvállalati rendszere van, részben külföldi kézben. A magyar KKV-k azok viszont kevésbé termelékenyek, kevésbé exportképesek, bár egyébként dicséretes növekedést tapasztalhattunk az elmúlt 7 évben a KKV-knek a termelékenységében is, és a külgazdasági aktivitásában is. A legfontosabb szerintem talán, hogy ezt a rést zárjuk. Ehhez a KKV-knak tőkére van szükségük, finanszírozásra van szükségük, új ötletekre és technológiákra, amiket akkor tudnak végrehajtani, ha megvan a szükséges finanszírozás. Szerintem ez a legfontosabb.
Van még hátra egy percünk, jutasson meg bennünket, hogy ebben a helyzetben is, mint egy bank ügyvezető igazgatója, a magyar gazdaság számára likviditást biztosított. Talán ez a legfontosabb egyik tanulság az elmúlt 100 évnek, nem?
Abszolút, és ennek az évnek is, ugye láttuk 10 évvel korábban, hogy az akkori pénzügyi válságban világszerte a likviditás volt a legnagyobb probléma. Most a jegybankok világszerte az akkori tapasztalatuk alapján tovább növelték a likviditást, úgyhogy ilyen kihívások nem voltak. A Magyar Nemzeti Bank több programot bevezetett az év első felében, és ezeket most részben bővítette is, úgyhogy a növekedési hitelprogrammal is finanszírozást nyújt például a kis- és középvállalatoknak, egyéb programjaival pedig a bankrendszernek, és a magyar államadósság finanszírozását is támogatja.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Baksai Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója volt, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.